Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa októberi ima szándéka az egyházban felelős pozíciót viselő nőkért. Interjú Erdő Péter bíborossal a vatikáni magyar kápolna történelmi szerepéről. Őrsi László jezsuita tanár erősítő gondolata veszélyekkel terhes időkre.
Ferenc pápa októberi ima szándéka az egyházban felelős pozícióban lévő nőkért. A pápa ima világhálózata közzé tette Ferenc pápa október havi ima szándékát, amelyet videóformában is elkészítenek minden hónapban. Senkit sem papként vagy püspökként kereszteltek meg. Mindannyian világi hívőként nyertük el a keresztséget. A világi férfi és női hívők az egyház főszereplői. Ma még mindig nagy szükség van arra, hogy nagyobb teret engedjünk a nők meghatározóbb jelenlétének az egyházban. Itt a világi jelenlétre gondolunk, de kiemeljük a női aspektust, mert általában a nőket mellőzik. Elő kell mozdítani a nők integrációját azokon a helyeken, ahol fontos döntéseket hoznak. Imádkozzunk, hogy a keresztség alapján a világi hívek, kiváltképpen is a nők, nagyobb részt vállalhassanak az egyház felelős intézményeiben anélkül, hogy a klerikalizmus hibájába esnénk, amely csökkenti a világiak karizmáját, fogalmaz Ferenc pápa októberi ima szándékában.
Interjú Erdő Péter bíborossal a vatikáni magyar kápolna történelmi szerepéről. Szakrális támaszpont a Vatikánban. Október 8-án Erdő Péter bíboros a Szent Péter Bazilika altemploma Magyarok Nagyasszonya kápolnájában szentmise keretében adott hálát a 40 évvel ezelőtt felszentelt kápolna történelmi és lelki jelentőségéről. A Vatikáni Rádiónak adott interjújában a bíboros megállapítja. A Magyarok Nagyasszonya kápolna szakrális támaszpont a Vatikánban. A kápolnához való viszony egységes, akár honnét is érkezik Rómában magyar, a kápolnában otthon van. Bíboros úr, 40 évvel ezelőtt szentelte fel Szent II. János Pál pápa a magyar nagyasszonya kápolnáját a Szent Péter Bazilika altemplomában. Akkor mely virázott a kommunizmus? Mit jelentett az esemény, a szentelés akkor, abban a nehéz, harapufogó helyzetben?
Régi vágyak teljesülését. Mindenképpen azt jelentette, hogy a magyaroknak Rómában lett egy saját templomuk, egy saját szent helyük, ahová a zarándokok összejöhettek. Ez fontos kérdés, nem csupán szimbólum, hiszen Szent István is azért alapította a magyar zarándokházat Szent Péter sírja közelében, mert a szentek erekjéi mellett, Szent Péter sírja mellett meg voltak győződve a zarándokok, hogy hatásosabb az imádság. És valóban, ha olyan lelkülettel járulunk oda, a zarándoklatnak nagy lelki haszna és eredménye van. Na most ez a zarándok folyam szűnt meg az 1500-as években, főleg azért, mert egy külföldön lévő magyar intézménynek hátországra van szüksége. És a Mohácsi csatával összeomlott a hátország. Tehát nem tudta megkapni a Szent István zarándokház sem otthonról azt a támogatást, nem tudtak jönni olyan szabadon a magyar zarándokok sem. Mindez azt jelentette, hogy lassanként elárvult, elszürkült, és amikor a barokk átépítésre sor került, lebontották. Annak a helyén áll ma a Szent Péter Bazilika sekrestyéje. Viszont mindig élt az ígéret, élt a remény, hogy helyette majd kapunk valamit. És ez pont a kiengesztelődés jegyében, tehát a 70-es évek folyamán vált újra aktuális témává, amikor a magyarok római jelenlétét valamiképpen szimbolizálni is kellett, meg valóban kellett egy olyan szakrális támaszpont, ahol bárhonnan érkezik a magyar, Magyarországról le, vagy az amerikai emigrációból összetalálkozhat. És erre nagyon alkalmas volt ez a kápolna. A Szentszék megengedte, a tervezés és az építkezés elkezdődött, amikor a Magyar Állam és a Magyar Egyház elhatározta a kápolna létesítését, akkor a legjobb művészeket keresték. Egy-két nevet persze hiányolhatunk, de hát annak idején is úgy volt, hogy mindenki kvázi nem kapott rá megbízást, ki ezért, ki azért, de akik ott vannak, akik képviselték, azok kitűnő művészek. Tehát akár Varga Imrét említem, aki a főoltárt készítette, és a Szent István szobrot kezében a koronával, akár Kőpált, akár a többieket. Azt hiszem, hogy egy nagyon harmonikus és fölemelő, nagyon magas színvonalú kápolna jött létre. Azóta is minden héten van ott magyar mise, találkozhatnak a magyar zarándokok, és ez egy lelki töltekezés. Ha összeadnánk, hogy hány száz és hány ezer ember volt ott, imádkozó magyar az évtizedek során, egészen magas számot kapnánk.
A kápolna megteremtői között két nevet említettek meg, Hatodik Pál és Lékai Bíboros. Mindkettőnek döntő szerepe volt.
Feltétlenül, bár Hatodik Pál nem érhette meg a kápolna fölszentelését, ez már az utódának a feladata lett, de az tény, hogy Hatodik Pál hozta meg a döntést. Ő akarta erősíteni a magyar egyházat ezzel a gesztussal is. Egyébként neki volt köszönhető az is, hogy fölépülhetett és rangos módon jelenhetett meg a Szent István zarándokháza, Via del Casalettón, amely ma szintén a magyar egyház közösségéhez tért vissza, régebben inkább a nyugatra szakadt magyaroknak volt a találkozó helye, hiszen nekik is szükségük volt erre, nekik is kellett egy biztos pont, de a három évtizedes összetalálkozás és összeérés után ma azt mondhatjuk, hogy a magyarság ilyen szempontból egységes. Tehát akárhonnan érkezzék is a magyar, Rómában otthon lehet.
Végül is a kápolnát 1980-ban II. János Pál pápa szentelte fel. Akkor éppen pápasága második esztendejében járt ő, tele volt erővel. Mit hagyott talán örökségként?
Elsősorban az, hogy ne féljetek. Ez volt az első beszédének is a fő üzenete. És ez az üzenet nem csak a téren álló hallgatókhoz szólt, meg azokhoz, akik nem fértek be a térre, hanem a Via della Conciliazione-n álltak egészen a Tiberisig, hanem szólt a kommunista világ vezetőihez, mondván, hogy a Krisztusba vetett hit nem fenyeget senkit, hanem emberi véletet tesz lehetővé, tehát tőle nem kell félni. És ez ma is aktuális. Nagyon sokan a vallástól, a kereszténységtől, Krisztustól félnek, valamit féltenek. Pedig tőle nincs mit félni, sőt, ő az egyetlen, aki az igazi emberi értékeket egyetlen szintézisként tudja nekünk fölkínálni. Nem véletlen, hogy II. János Pál első enciklikájának az volt a címe, az ember megváltója. Tehát valóban Krisztussal, mint középponttal indult az ő pápasága, és ez mutatkozott meg itt is az első római évek során.
Mint ha most félnék mi, katolikusok attól, hogy Jézust becsülettel és őszintén hirdetni merjük a világnak.
Sokan félnek tőle azért, mert attól tartanak, hogy nagyon másképp gondolkozik a körülöttünk levő világ. Ez sokszor igaz. Mások nem találják a szót, nem tudják közvetíteni esetleg a régi hittankönyveknek a kifejezéseit és fogalmait, a mai kicsit felszínes rohanó világ fogalmai és érdeklődése felé. Biztos, hogy az érdeklődést felkeltő előmisszióknak, a modern és gyors eszközök használatának megvan a jelentősége, de az is biztos, hogy a Jézusi tanítás nagyon objektív, és venni kell a fáradtságot, hogy olvassuk a Szentírást, hogy hallgassuk az egyház tanítását, és ennek alapján megfogalmazzuk magunknak, hogy mi miben hiszünk. És ha magunknak el tudtuk mondani, akkor nyugodtan elmondhatjuk a kortársainknak is, mert ha minket meggyőz, akkor számukra is, ha nem is biztos, hogy meggyőző, de érthető lesz. Miért? Azért, mert mi is mai emberek vagyunk.
Róma után Budapest. Sajnos a világjárvány miatt el kellett halasztani a múlt szeptemberre tervezett budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszust. Milyen volt a szeptemberben a pár nappal ezelőtt megtartott virtuális kapcsolatfelvétel a világgal?
Amikor megszületett a döntés, hogy 2021. szeptember 5-től 12-ig kerül majd sor,
akkor nagyon sok mindent át kellett programoznunk. Tehát végig az összes helyszíneket, hogy abban az évben, azon a napon szabad lesz az a helyszín, vagy van már ott valami kötöttség, végig kellett mindent tárgyalni. A saját munkatársaink csapatát, hogy lesz a munkarend a következő évben, hány emberre, milyen funkcióban van szükség, miből lesznek ők díjazva például. Aztán nagyon meg kellett nézni azt, hogy a lelkipásztori előkészületben hogy állunk. Az egyik az első áldozók kérdése volt, nyilván háromféle lehetőséget kínáltunk. Az első, aki fönn akarja tartani, hogy jövőre ősszel lesz első áldozó, jelezze nekünk, és várjuk szeretettel. Aki azt mondja, hogy még az idén ő szeretné az első áldozását megtartani a saját plébániáján, annak a számára is, ha eljön, jövőre külön szektort biztosítunk a 2020-as első áldozók címen. Aki pedig eddig még nem jelentkezett, de például azért, mert fiatalabb évfolyamhoz tartozik, annak a jelentkezését szeretettel várjuk a jövő évi alkalomra. Na most vannak persze olyan lelkipásztori programok is, amelyek ma népes gyülekezetet kívánnának. Ilyen például a missziós kereszt útja, országjárása. Hát ahová elviszük a keresztet, ott általában a hívek nagy számban összeszoktunk.
Ez még mindig tart?
Elvileg tart, hiszen tavasszal abba kellett hagyni. Tehát a kalendáriumban egy csomó hely szerepel, ahol várták volna a keresztet, de a járvány miatt nem tudtuk elvinni. Nem is jöttek volna össze. Nyáron volt egy kis föllélegzés, akkor néhány helyre a Felvidéken például el tudtuk vinni a keresztet. Közben kaptunk további erekéket, azokat is belefoglaltuk a keresztnek a szép bronztartóiba. Viszont a továbbiakra úgy kell programoznunk, hogy tart tovább a bizonytalanság. Tehát az, hogy novemberben vagy decemberben hányan jöhetnek össze egy liturgikus alkalomra, hányan mernek összejönni, vagy mi lesz az engedélyeknek a feltétele, akár a szomszédos országokban is, ezt most pontosan előre nem tudjuk megjósolni. Abban azért mindannyian bizakodunk, hogy tavasszal lassanként csak normalizálódik a helyzet, és éppen ezért mindenütt itt Rómában is bíznak abban, hogy jövő ősszel már ezt a kongresszust meg lehet tartani. Az egy kérdés persze, hogy mondjuk Amerikából, Dél-Amerikából, Ázsiából is érkeznek-e majd olyan sokan, hogyan jön meg a bizalmuk, hogyan állnak helyre a repülőjáratok, ezt majd meglátjuk, de abban mindenképp bízunk, hogy nemzetközi jellegű lesz. És nagyon fontos, hogy kihasználtuk a mostani szeptemberi időt arra, hogy a kongresszus előadóit megkerestük. Küldjenek nekünk videó üzeneteket, főleg a járvány idején szerzett lelkipásztori tapasztalataikról, és küldtek. Ezeket összeállítottuk, ezeket tettük fel a YouTube-ra, ezeket most már itt is ismerik, sőt az Osservatore Romano, éppen a minap...
Vatikáni Rádió is,
úgy van, nagyon kedvesen reagált rá, és pozitívan értékelte. Tehát úgy látom, hogy ezek jól sikerültek, és mozgósítóak voltak. Látszott belőle, hogy minden földrészen érdeklődnek az eukarisztikus kongresszus iránt.
A járványhelyzet miatt sajnos megcsappant a templomba járók száma. Noha Czara bíboros egyik dokumentum dekrétumában külön fölhívta a figyelmet a szentmise maradéktalan és egyéb más a becserélhetetlen szerepére. Mi lehet ebben a mostani rendkívüli helyzetben a helyes út?
Hát először is az alap, azt mindenképpen hangsúlyozunk, de ezt az emberek maguktól is érzik, hogy a virtuális bekapcsolódás, vagy az, ha tévén nézzük azt a szentmisét, az nem ugyanaz, mintha ténylegesen részt veszünk. Éppen úgy, mint a lelki áldozás, ami egy nagyon szép imádság, mégsem ugyanaz, mintha ténylegesen szent áldozáshoz járulunk. Ha ugyanaz lenne, akkor az üdvözítő valószínűleg nem azt mondta volna, hogy ez az én testem, vegyétek és egyétek, hanem megtanított volna minket egy szép imádságra. Ő azonban ennél többet akart adni nekünk. A tényleges együttlét a mi emberi voltunkból kifolyólag is. Az étkezés különösen, Isten szolidaritást vállalt ezzel, ez nekünk szükséges, ez a mi hitünk igazi megéléséhez valódi erőforrás. Na most éppen ezért az emberek szívesen el is jönnek, és hiányzott is a szentmise sokaknak. Úgyhogy amikor nyár elején újra megindulhatott a templomokban mindenütt a nyilvános szentmise, akkor elkezdtek jönni az emberek. Aki nagyon idős volt, nem érezte jól magát, természetesen óvatosabb lehetett, de lényegében a hívek, hogy így mondjam, visszatértek. Igen ám, csak aztán jött megint az óvatosság, hogy tömegrendezvényeket kerülni kell, hogy a bazilikában meg a Szent Jobb körmenetet azért külső okok miatt ugye ne tartsuk meg a hagyományos formában, hanem csak a bazilikán belül, és így tovább. Tehát voltak korlátozások. Ugyanakkor például augusztus 15-én, tehát 5 nappal Szent István előtt, az esztergomi bazilikában nagy boldog asszony ünnepe, az a bazilika búcsúja. Hát megtelt a bazilika. Természetesen mi nem mondtuk azt, hogy hányan jöjjenek, vagy hányan ne jöjjenek. Eljöttek az emberek. És hasonlóan, ha nem is olyan nagy számban, mert akkor már megint érződött egy kicsit a járványnak a problémája, augusztus végén is azért az olajszentelési szentmisét megtartottuk, és bár óvatosságból e-mailbe jeleztem a papságnak, hogy aki idősebb és úgy gondolja, hogy esetleg rizikócsoporthoz tartozik, azt gondolja meg, hogy eljön. De hát azért egy 80-100 pap így is ott volt, és koncelebrálni tudtunk. Megszenteltük az olajokat, aki ott volt, vitt haza a plébániára, aki nem, az a budapesti egyházmegyei hivatalból tudott vételezni, a szent olajokból később is. Szóval beindult. De aztán megint kezdődött ez a fajta fokozatos, mondjuk így, hogy visszaépítés, főleg a távolságtartás jelenti a problémát. Tehát most is volt olyan templom, ahol úgy miséztem szeptemberben, hogy a templomban az ülőhelyek gyakorlatilag tele voltak, bár mindenki tartotta a maszkot. Na most, ha újabban jobban hangsúlyozzuk azt, hogy egymástól milyen távol legyenek, hát mi nem tudhatjuk azt, hogy kikinek a rokona, hogy ki tartozik egy együtt lakó családhoz például, akik amúgy is együtt vannak egész nap. Ki az, akinek tényleg egy távolabb kell tőlük helyet foglalni. De azt látjuk, hogy az emberek azért igyekszenek tartani is a távolságot, használják a maszkot, használják a fertőtlenítőt, tehát óvatosan gondolkodva vesznek részt, de egyáltalán nem arról van szó, hogy elvesztették a kedvüket. Sőt, inkább azt érezzük, hogy jönnének még azok is, akiknek indokolt, hogy nagyon vigyázzanak, de hát ismertek a szabályok, és ezt igyekeznek megtartani. Tehát ilyen feszültségben érünk, hogy így mondjam, és én azt hiszem, hogy abban a pillanatban, ha ez végre majd megszűnik, akkor azok, akik el szoktak jönni, talán még mások is majd visszatérnek.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Erdő Péter bíborossal, Esztergom budapesti érsekkel készített interjúnkat hallották. Gondolatok veszélyes időkre. Páter Őrsi László jezsuita, a washingtoni Georgetown Egyetem nyugalmazott kánonjogász professzora írja. Ennek a kis írásnak a célja nem az, hogy problémákat oldjon meg, hanem az, hogy egy gondolkozó folyamatot indítson el bennünk, sőt, még több, az, hogy hitünket növelje. A mennybe felvett Jézus búcsú szavai tanítványaihoz, én veletek vagyok a világ végezetéig. Jézus nem valami anyagi ajándékot ad, önmagát adja. Nem adakozik, hanem személyes jelenlétet ígér meg. Személyében Isten bölcsessége van velünk. Személyében Isten ereje van velünk. Személyében Isten bölcs és erő szeretete hordoz bennünket. Nehéz időkben, vészes időkben, amikor a levegő sem tiszta, Isten kezében tart bennünket, Isten jósága életet önt belénk, a világ végéig nem veszít el minket. Egy régi-régi írországi imádságból idézek. Krisztus velem, Krisztus előttem, Krisztus mögöttem, Krisztus bennem, Krisztus a szívemben. Krisztus velem, amikor lefekszem, Krisztus velem, amikor felkelek. Ez az imádsághoz méltán fűződnek Szent Pál szavai a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében. Sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságuk, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Szép és békés őszi napokat kíván Páter Őrsi László jezsuita, Washingtonból. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője. Vértes Ajai Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.